és felállása után várhatók. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökkések. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, második rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
Április 1-e. Mégis miért érzi szükségét, hogy elmondja?
Hát azért, mert... Hát ez valószínűleg alka dolga is, meg azért is, mert mondom, olvastam egy csomó ilyen dolgot, tehát egy csomó jelentést. Az embert érdekli, hogy mi van a halál után. És az volt a benyomásom, hogy ezt az előéletünk és a tudásunk és a fogalomkincsünknek megfelelően torzítjuk. Miközben mindenki ugyanazt mondja. Én nem gondolom, hogy én most elmondom azt, hogy van valójában, de minden esetre, hát mondjuk a megfogalmazásban, vagy egy történet elmondásában, még egy olyan történet elmondásában is, aminek nincs kronológiája, bizonyos tapasztalataim vannak, vagy a képek mienségéről vannak bizonyos tapasztalataim, talán több, mint valakinek, aki nem azzal foglalkozott.
Azért ennél többről van szó, szóval maga nem egyszerűen csak a ismeretelméleti összehasonlítás szintjén érdeklődik a saját élménye és a másoké iránt, szóval nem pusztán ezért fogalmazza meg, hogy összevethető legyen a dolog, hanem a maga számára is fontos, hogy megfogalmazza.
Persze, hát hiszen az életem azóta, amióta visszatérítettek, még inkább arról szól, hogy ülök egy papír előtt, a papírra leírok egy mondatot, és azt a mondatot addig javítom, amíg valamennyire meg nem közelíti azt, amit gondolok. Tehát ez még jobban elmélyült, ez a szinte kilátástalanná vált ez a harc. Addig még mindenféle kedvesen el tudott téríteni ettől a kilátástalan harctól. Most tulajdonképpen már egész más, hogy születnek a mondatok máshonnan, tehát más, hogy jönnek létre, sokkal jobban önmagukra vannak utalva.
Egyáltalán az a meglepő számomra, hogy vannak mondatok, mert ugye lehet, hogy rosszul értettem az előző élet és írás logikáját, de hát az szerint most annak kellett volna történnie, hogy megszűnik írni. Mert ugye ez úgy tört...
Ha hisztérikus lennék, akkor
nem,
megszűnik.
Nem, pusztán azért. Maga azt mondta, hogy két dolog foglalkoztatja egyáltalán az életében, mióta tud magáról. Az egyik a halál, meg ennek a különféle módja és közelsége és lehetőségei. A másik pedig az, hogy hogyan lehet ezt a feszültséget, amit ez a folytonos gondolkodás okoz, megszüntetni, legyűrni, elviselhetővé tenni, és ennek a módja a történetmesélés. Na most még azt is hozzáfűzte, és ezért fontos a dolog, hogy a történet az rendszerint egy halállal ér véget, ami nem a maga halála. És csak ezért írható meg, mert egy halállal ér véget a bárkiével, a magáival nem. Na most innentől kezdve akkor hogyan születnek mégis mondatok, hogyha...
Hát azt mondom, hogy máshonnan jönnek a mondatok, egész máshonnan, hiszen a dolog meg van oldva. Tehát a halál problémája, mint olyan, többi nem foglalkoztat. Se a magam, és se a másoké. Az első időben borzalmas volt, tehát az első évben borzalmas volt, hogy nem tudtam részvétet mutatni. Tehát ha valaki a környezetemben meghalt, haldoklott, szóltak, hogy mondták, hogy XY meghalt, nem volt rá reakció. Mert magamban azt gondoltam, hogy milyen jó. Na most van az embernek egy élménye, ami felszabadítja, és ugyanakkor van a realitása, ami megtanítja, vagy meg akarja, vagy vissza akarja szoktatni valami másra, mint ha azt mondanám, hogy van egy élményem, amelyik azt mondja, hogy nyugodtan összecsinálhatod magad. Holott előtte is, és utána is szobatisztának kell lennem. Ezért meséltem el ezt a macskát. A macskát is megtanítja az anyja, hogy nem itt, hanem ott. Tehát ez az emlősöknek az életben maradáshoz szükséges. A kép, ami a halálba támad, az ezt mind kioltja. Tehát ez nem. Na most vissza kell az embernek magát szoktatni. De hát egy alapproblémámat, magát az ezzel való foglalatoskodást, az ki, tehát mintha kipipálta volna. Nincs. Tehát máshogy zajlik a színjáték, nem a színpadon, tehát a színpadon a legkevésbé. Régen is nagyon kíváncsi voltam a nézőtéren, hogy mi történik a nézőtéren. Tehát mintha a színpadon állók néznék a nézőteret. De most sokkal inkább.
Csak nem értem, miből jön a feszültség? Szóval miből jön az a feszültség? Miből jön az a feszültség, amiből eddig a mondatok születtek? Mert eddig, nem, ha jól értettem, abból születtek.
Tehát, hogy sokkal inkább. Inkább azt mondanám, hogy a feszültség tolt afelé, vagy ez a típusú feszültség tolt, most úgy látom, hogy a feszültség tolt afelé, hogy mondatokkal foglalkozzam, és ne, mit tudom én, vegyész legyek, mint ahogy az apám szerette volna, és kényszerített volna, vagy... De hát a mondatok régebben se születhettek magából a feszültségből. A kifejezés iránti vágy született a feszültségből, de hát az a munkának a lényeg éppen az, hogy ez a feszültség az már magában, a mondatban nem lehet benne. Na most itt eleve ki van, hogy húzva a méregfoga, mert ilyen jellegű feszültség nincs, csak régi szorongások, régi, tehát mindaz, ami a tudatnak a tartalma. De lényegi feszültség nincs, még csak kíváncsiság sincs arra, hogy akkor mi a következő fázis, tehát amikor az ember belelép a fénybe. Az, ami.
Több motivumot én nem tudok, amire az ember írna. Ha csak nem a rutin, de azt meg hagyd ne tételezzen föl, biztos van rá magyarázat.
Ja, az is van. Hát az ember kapaszkodik valamibe, kapaszkodik az írásba, és akkor ott van a rutinja, ott van a, nem tudom én, 30 év tapasztalata. De hát azóta máshonnan írok, úgyhogy ezzel nem kell, tehát éppen azt kellett megtanulnom nagyon keservesen, épp olyan keservesen, mint annó, hogy akkor hogy lehet innen írni, tehát a szemléletnek egy más síkján. A 20. századi irodalomnak, vagy a 20. század végi irodalomnak a legnagyobb problémája a linearitása, ami nem egyeztethető össze a század vég se a nagy technikai találmányokkal, se a gondolkodásmóddal, túl lassú. Most erre vannak ötleteim. Éppen azért, mert egy más térből néztem át, tehát hirtelen nagyon közel került az, amivel a komputertechnika, vagy az internet, vagy a nem tudom én micsodák ezek foglalkoznak, ott baromira távol áll tőlem, tematikusan is tökéletesen távol áll. Csak a más térből való átnézés, tehát egyrészt a linearitás elhagyhatatlansága, mint törvény, mint alaptörvény, tehát amit megpróbálnak most technikával valahogy átugrani, nem fogják tudni. Fogják tudni csak olyan áldozattal, amit senki nem fog tudni megfizetni. Az már most is látszik, az áldozat. Magyarországon ennek még nincs irodalma, német irodalmam.
Nem fogják áldozatnak tekinteni. Előbb-utóbb eljutnak
ezt
oda.
Most mondják az én komputer technikusom is, akit megtanít, és ha valami baj van, kihívom, és akkor ő is ezt mondja, amit maga, de még nem olvasta azokat a dolgokat, amiket kellene olvasni ahhoz. Tehát, hogy ez szellemtörténetileg, vagy antropológiailag stimmel-e, vagy nem stimmel, nem stimmel, nem stimmelhet. De hát mindegy, én ezt mondom, hogy nem stimmelhet, mert én erre tettem az életemet, tehát más nem mondhatok, hanem van a kettőnek, tehát a lineárisnak és a nem lineárisnak esetleg egy gondolkodásnak esetleg egy kereszteződési pontja, ami talán irodalommal is megoldható. Valószínűleg a legkevésbé, prózával, a legkevésbé. Tehát lehet, hogy tényleg egy halott műfajnak az utolsó lovasa vagyok, de kínomba, vagy az új életembe, a kínomba valamit úgy látok, ami talán használható.
Érdekelne.
Erről nem tudok beszélni, mert hát ez munka, tehát ez egy olyan, nem, ez előre nem lehet se absztrakt, se ennél többet nem tudok mondani, csak
műfajilag sem meghatározható.
Nem tudok mondani, mert nem, tehát ez annyira munkában van minden, hogy nem lehet róla semmit mondani, vagy ilyen entuziasztikus hülyeségeket mondanék, itt lihegnék a saját munkámról, vagy pedig elméleti ilyen eszmefuttatásokat mondanék. Tehát egyiknek sincs értelme.
Ezt majd később megbeszéljük, ezt a lineáritást, csak most még oda visszatérve, hogy nem igaz, hogy elkerülhető, és nem is tudja elkerülni a minősítést, szóval nem pusztán azt mesélje, hogy mi történt ott, és milyen állapotban volt, mikor visszajött, hanem ennek a kettőnek az összevetéséből óhatatlanul az következik, hogy az volt egy valóságos állapot, mert ott a teljességgel találkozott, szóval az volt a tökéletes állapot, minden ehhez képest derivátum, valami olyasmi, amivel az ember megpróbálja elviselhetővé, vagy kevésbé magányossá tenni a földit.
Ez igazolható, mert ha az ember nem mindig a teljességre vágyna, akkor nem találta volna ki magának a vallásokat, nem találta volna ki magának Istent, nem találta volna ki magának azt, hogy ő szerelmes, hanem csak közösülne. Mindezek a dolgok nem zavarnák, és nem érdekelnék. Mint ahogy a fekete kis cicámat sem zavarja, hogy van-e Isten, vagy, és nem is érdekli.
Nem valószínűleg. Volt neki valószínűleg.
Nem, én nem voltam Isten, én a mamája voltam, akitől meg kellett tanulnia, hogy hogyan húzkodja ki a fűszálakat.
Nem, ez nem így van, hiszen az előbb mondta, hogy egymás szemében néztek, és mind a ketten ugyanazt érezték, magyarán mind a kettőkben benne volt a létbe való mérhetetlen kivetettség.
Igen. De hát az valamennyiünkben benne van, amióta az anyánk nehezen vagy könnyen megszült minket. Hát ezt éltem át ismét, amikor visszalöktek, hogy egy védettségből bekerülök egy védettségből. Tehát újra el kell, holott már tudom, hogy ez nem szükségszerű, hogy pótlékokat keressek szerelembe, vallásba, parapszichológiába, tehát mindenfélébe, ami a teljességet ígéri. Ideológiába, forradalomba, tehát a szociális megváltás álmába. Most mindezek számomra azóta, azért mondtam azt is, hogy tulajdonképpen most a filozófiával kéne elkezdeni, csak hát egy új életet kéne kezdeni, és erre nincs idő, hogy az ember egyáltalán föl tudja mérni, hogy legyen egy iránytűje, és ebben az esetben az irodalom vagy a művészet nem mindig a legpontosabb iránytű.
Látja, maga is arról beszél, hogyha megérteni akarná, meg más szempontból akarná látni azt, amit eddig így látott, ahhoz új életet kéne kezdenie. Én most óhatatlanul minősítek, mert különben nem tudom világosan elmondani.
Különben tudom beszélni.
Így van. Szóval nem értem ezt a lesajnálást, egészen köznapian fogalmazva, amit az élettel szemben állandóan tanúsít. Tényleg, azok az emberek, talán maga is, akik az élethez ragaszkodnak, nem azért ragaszkodnak hozzá, mert arról, hogy mi van utána, arról csak feltételezések vannak, tudomások nincsenek, az viszont tudható, hogy amíg élünk, addig ez a teljességérzet, vagy vágy, vagy keresés, az van, ami fontos. De ez élethez kötött. Szeretném, hogyha elismerné, hogy a teljességélmény az élethez kötött.
mint már elmondta, hanem ha most nem ülne itt, akkor...
Azt akarja, mint egy rendes derék pedagógus néni, hogy ne csak az igazat mondjam, tehát ne csak azt, ami a fejemben van, a tudatomban van, mint tartalom, hanem azzal még segítsek is az embertársaimnak, hogy az életet el tudják viselni.
Nem, én csak azt szeretném, hogyha a minősítéseiben is konzekvens lenne, mert hogy a leírásaiban az teljesen világos.
Nem minősítek, én nem érzem, hogy minősítenek.
Hát
de mit minősítek? Én csak azt mondom, hogy az élet a teljességnek egy bizonyos szintjét tudja elérni. Arról mi még nem beszéltünk, tehát nem beszéltünk arról, hogy én mit gondolok például a szerelemről. Amikor két ember, aki két teljesen különböző országban, két teljesen különböző nemben, két teljesen, mert nem az a természetes, hogy azonos neműek legyenek. A természetellenes az, hogy mindig két különböző nemű ember egy azonosságban találkozik. Ez a csoda. Még olyan is van, ugye, hogy nem is beszélik egymás nyelvét. Csak látják egymást, és valamit látnak. És ezek találkoznak. Ez nem kisebb csoda, vagy nem kisebb esemény a Földön, mint az, amit én teljességként a halálban átéltem. A különbség annyi közöttük, hogy ők ezt nem tudják megőrizni. A szerelemnek konfliktusai lesznek, és a szerelem megszűnik. Ezek mind végleges dolgok, és ez egy más dolog, mint a végtelen, tehát ez más dolog, mint a világegyetem, az más dolog, mint amit valamennyien érzünk, hogy van, hát valamennyien törekszünk rá. Ha nem lenne, akkor nem törekednénk. És ez nekem úgy tűnt, ezt próbáltam ábrázolni, mintha a halálban lenne. De minden vallás, meg minden költészet, ezt mondja, most ráncigáljam magának elő Rilkét, ma reggel olvastam a első duinói elégiában. Van egy nagy áram, mondja, hát erről beszélek, ahol az angyalok néha nem tudják, hogy halottakkal vagy az élőkkel vannak-e, azokat ragadják-e magukkal. Tehát mind a kettőt együtt. Tehát nincs külön. A születés az a halál. Amikor átélem a halálomat, akkor tulajdonképpen a saját születésemet látom. Az utolsó képpel megkapom az első képet. Hogy aztán mi van, nem tudom.
Igen, csak mind a kettő annyira anyaghoz kötött, mind a kettő annyira élethez
nem,
kötött.
Nem, anyaghoz kötött, nem tudom csak elmesélni, mert a hang maga, amit most kiadok, az anyag.
Megélni is csak anyaghoz kötötten tudja, nem ment át azon a nyíláson.
Jó, hát erről nem tudom, most nagy esőt nem akarok letenni, csak azt mondom, hogy csak anyaghoz kötötten tudok valamit megjeleníteni, ami nem anyag. Ez a problémám.
Nem ez a bajom, hanem hogy maga hierarchiát állít föl, és mindaz, ami a földi életünk, a magáé is, és minden, ami ahhoz kötött, ez a vágy is többek között, amik a teljességre irányul, az kevesebb, nem éri meg, alacsonyabb rendű, mint az a
pillanat. Igen, ez egy politikai
pillanat.
Kérdés, erről nagyon szívesen beszélek. Ugyanis azért politikai kérdés, mert van hierarchia, ezt én most aztán tényleg megtapasztalom, eddig is tudtam, hogy van hierarchia, csak a demokratikus lényem, a demokratikus politikai meggyőződésem, az arra vezetett, az ellenkező irányba vezetett, és azt mondta, hogy hát persze, hogy van hierarchia, mert például nem mindenki születik Wagnernek, nagyon kevesen születnek annak, de az emberekben van valamilyen fajta egyenlőség. Én azt hiszem, hogy ezt írásban is valamilyen szinten megvalósítottam. Én azt mondtam, hogy ez a szenzualitás, tehát az emberek a dolgokat azonos, függetlenül a műveltségüktől, az életkoruktól azonos módon fogják föl, és mégse azonos módon élnek. De a törekvésük az azonosság és az azonosulás. Ebből aztán irigység, gyűlölet, szerelem és mindenféle más származik. De változatlan azt kell mondanom, hogy egy olyan demokrácia, vagy egy olyan egyenlőség, akár kommunista, akár fasiszta, akár liberális demokrata alapon, tehát ezek ötletek arra, hogy a társadalom hogyan szervezhető meg, nem elképzelhetők, mert van hierarchia. Nem csak a művészetben van hierarchia, hanem mindenféle másban is van hierarchia. Tehát vannak előbbre való dolgok, mint ahogy ezt az antikék is gondolták, tehát az antik gondolkodók is gondolták, akik tulajdonképpen egy csomó dologgal nem foglalkoztak, amivel mi már nem tudunk nem foglalkozni. Tehát a rabszolgákkal például nem foglalkoztak, hogy a rabszolga is beleértendő-e a diktatúrába vagy a demokráciába. Nem volt beleértendő. A nők sem voltak beleértendők. Egy férfi társadalom volt, amelyik saját magát szerette és saját magát rendezte. Ma ez már nem így van, tehát ez mint minta, legfeljebb csak mint gondolkodási segítség vagy mankú lehet érdekes, másként nem. De hierarchia bizony van. Vannak előbbre való dolgok, vannak. Ez a posztmodern ebbe egy ilyen, mint egy ilyen nagy fűvágó, mindent szépen úgy levágott, és így kifújta a füvet.
Csak próbálja.
De ez egy olyan kísérlet, ami, hát ez nem megy, szóval nem megy, mert ha minden egyenlő, akkor nincs dialógus. És ha nincs dialógus, akkor állatok vagyunk. A Baudrillard is egy állat, meg az összes francia filozófus, akik ezt amerikai egyetemeken így szétítették. Meg a Derrida is, meg az összes többi. Tehát akkor nincs párbeszéd. Párbeszéd ott van, ahol hát a dolgok között különbség, ahol az emberek differenciálnak, és differenciáltan fejezik ki magukat. Különben diktatúra van, különböző színű.
Tehát hierarchia van, rendben van, és ez a hierarchia miért minősíti az életet úgy, ahogy van, mint említettem, volt összes törekvésével, vágyával, szépségével, teljességről való fogalmával, kevesebbnek, mint ezt a néhány pillanatot, földi idővel 3,5 percet, amit maga átélt.
Ezt én nem tudom így kapásból megindokolni, de hát csak arra utalok, hogy ezt nem egyedül teszem, hanem majdnem minden, nem minden világvallás ezt tette eddig, ami azt jelenti, az, mint úgy, én úgy értelmezek, hogy az emberiség kultúrája, tehát mindez, amit tapasztalatként fölhalmozott több ezer év írásos vagy szájhagyomány által terjedő tapasztalataként, hogy van egy túlvilág és van egy e-világ. Az e-világ az a kevésbé érdekes, és a túlvilág a teljesség. Az e-világban nem mindegy, hogy viselkedünk ebbe a világban, tehát itt egy etikai komponens is belejön a dologba. Nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, mert ahhoz képest leszünk ilyenek vagy olyanok a túlvilágon, stb. Ezek tapasztalatok, és csak ez a nagyon kicsi 200 év próbált egy más, tehát a hangsúlyt egy kicsit máshová tenni.
Az életre. Az e-világi életre.
Nem, az életre nem, mert az életre mindenki életbe akar maradni, a test önmaga életbe akar maradni. Nem én döntök magamról. Tehát a testem dönt helyettem, tehát az életenergiák döntenek. Éppen erről beszélek, ez a nagy áram. Az eldönti. És akkor én nekem azt kell csinálni, ami el van döntve. De hát erről is nincs olyan világvallás, amelyik erről benne számolna. Csak ezt megnevezi Istenként. Én nem nevezem meg, mert azóta, amióta visszatérítettek, még nagyobb bajaim vannak a megszemélyesített Istennel, mert egy olyasmit materializálunk, ami ugyan sejtésként vagy észleletként szenzuálisan bennünk van, de abban a pillanatban, hogy át akarjuk tenni, de egymással meg akarjuk beszélni, kénytelenünk vagyunk materiális formát adni. Éppen ezért nagyon nagy bajaim vannak vele, tehát igyekszem elkerülni, hogy Istennek nevezzem. Mert abban a pillanatban az ember egy szakállas agasztjára gondol.
De jó, szóval ha ez így van, ahogy az most megint ebben a körben elmondta, akkor a tömeges öngyilkosságot végrehajtó szektáknak van igazuk.
Ne.
De?
Ne.
És akkor...
Hát azok borzalma, hát azok erőszakos halált csinálnak magukon és egymáson. Nem, azoknak abszolút
honnan
nem
tudja?
Hát honnan?
Hát
tudja?
Elmennek a teljességhez.
Nem.
Önszántukból.
Nem. Minden ilyesmit én nem helyeslek. Nem etikai meggondolásból nem helyeslem, hanem azért, mert nem helyeslem, mert ez nem az mi dolgunk, mint ahogy a születés sem az én dolgom, ahogy a fogantatás nem az én dolgom, ez sem az én dolgom, ez nem az én dolgom.
Miért mondja, hogy nem a maga dolga? Már százszor önkezével véget vetett volna életének, hogyha nem lenne tekintettel azokra az emberekre, akiknek ez fájdalmat okoz. Hát dehogy nem a mi dolgunk.
Nem föltétlenül. Az én apám öngyilkos lett. Tehát tudom, hogy milyen súlyt helyezett ezzel rám. Most én ezt nem akarom megismételni, ez egy egyszerű megfontolás. És most már ettől nagyon messze is vagyok. Tehát ez csillagévnyi távolságra is vagyok ettől a elképzelés. Ha rossz helyzetben vagyok, akkor még mindig eszembe jut, mint megoldás, vagy mint mindenkinek eszébe jut, vagy Magyarországon mindenkinek eszébe jut sajnos, de éppen a rossz minta, és ezt a Polc Alen, a Mészői Miklós felesége, aki ugye pszichológus, és hihetetlen élettapasztalattal rendelkező ember, ezt tudatosította bennem, hogy ez egy rossz minta követése, tessék abba hagyni. És ha tényleg az ember felnőtt, akkor egy rossz mintát nem akar követni, és nem akarja továbbadni. És utána az egész életem arra irányult, hogy mindaz, amit az embernek dühből, gyűlöletből, nem tudom, adnak, lehetőleg ne adjam tovább, továbbadom. De lehetőleg ne adjam tovább, akkor hát ez se. De ez nem, hogy mondjam, ez... És még messze is túl vagyok ezen, szóval ez nem...
De most egy praktikus megfontolásról beszél, arról, hogy a maga édesapjának az öngyilkossága micsoda súlyt rakott magára, és ezt maga nem akarja megismételni. Az meg megint egy norma, hogy nem a mi dolgunk. Ez két különböző dolog most, amivel érvel.
Nem, mert hogyha abból indulnék ki, hogy az élet a csúcs, a maga a gyönyör és a teljesség, és ha engem nem részesített a társadalom, a szerelmem, a jóisten, vagy bárki ebbe a gyönyörbe, akkor én nekem jogom van ezt a síralomvölgyet elhagyni. Csak ez nem így van. A síralomvölgyet úgyis elhagyom, de most már kézzelfogható tapasztalatom van arról az erőről, vagy arról az áramról, amit a Rilke is áramnak nevez, holott nem volt a klinikai halál állapotában. És ez tényleg egy áram, hát mindenki hallja a saját vérének az áramlását. Hát naponta egy ember szíve, ha 70-es pulzust számol az ember, akkor 100.800-szor ver. 100.800-szor 24 óra alatt. Most tessék elképzelni egy izmot, amelyiknek ezt 72 évig, ezt megszorozni 72-vel. Ezt 72 évig nem, hogy ki kell bírnia, hát akkor most ehhez én mit szóljak hozzá? Hát ehhez nekem nincs hozzá szólni valóm. Csak mint a szimbolikus költők, vagy mint a... Csak csodálkozhatom és dicsérhetem. Na jó, de hát akkor ezzel együtt az élet egy síralomvölgy, mert minden véges, mert minden, amire vágyunk, az csak pillanatokra beteljesíthető, és ugyanakkor mégsem lehetünk tisztességtelenek, pedig azok szeretnénk lenni, és azok is vagyunk. Most ezek hierarchiák, ez megint csak ahhoz az örök vágyhoz tartozik, hogy valamit abból a extra turból, nem tudom máshogy kifejezni, abból a fantasztikumból még pluszba lecsapoljunk, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor az ember a teljességet az életben megéli, hogy van a halál, ami maga a teljesség, hogy ez az egész egy olyan törvényrendszer alatt áll hierarchikusan bizony, amelyikben nekünk csak nagyon kevés belátásunk van, hogy van egy ilyen vágyunk, a fauszti vágy, hogy akár az ördöggel is szövetkezve mégiscsak belelássunk. Tehát ez egy komplexum, aminek vannak részei, ahol az embernek differenciálnia kell, ahol vannak hierarchiák, stb. És az élet ebből a teljességből, ami az érzékek szintjén valamennyünk, amiből az érzékek szintjén valamennyien részesülünk, tehát a praktikus élet ebből nagyon keveset valósít meg, nagyon keveset igazol, nagyon keveset ad. És ezért mondja az ember, nem csak a zsidó-keresztény kultúrkörben, hanem a iszlámban talán még inkább, vagy a buddhizmusban még inkább, hogy hát ez, ennek nincs jelentősége. És amennyivel nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a saját személyiségünknek, annyival nagyobbak a nehézségeink, mert annyival inkább egyedül vagyunk.
Nem akarok semmi nagyba belemenni, szóval se az Istenbe, se a szerelembe, se az írásba, de szeretném, hogyha ha lineárisan a végére jutnánk a történetnek, szeretném, ha elmondaná, hogy mit jelent ez az újratanulás. Tehát mit jelent az, hogy magának vissza kellett jönni ebbe a világba, és nem voltak már megfelelőek és elégségesek azok a reflexei és az a tudása, amivel eddig csinált az életet, ezek szerint, ha jól értem.
Igen, nem volt
elegendő. Miért?
Most nem tudok, még csak hasonlatot sem tudok találni rá. Hát mit tudom én, amikor először kimentünk az utcára, a feleségem kísért, valahol el kellett mennünk, mert nem emlékszem hova. Normális hétköznap volt, és közlekedtek az autók az utcán, és az emberek mentek. És ez tényleg olyan volt, mintha az óriások birodalmába tévedtem volna, vagy a pokolba. Tehát a hangok hihetetlen hangosak voltak, az arcok és a testek, tehát a maga a tömeg, a testek tömege hihetetlen agresszívek, és Az volt az érzésem, hogy állandóan elsöpörnek, tehát azzal, hogy elmennek mellettem. Hát én hozzá voltam szokva, hogy én nagyon súlyos beteg emberek között vagyok, akik nálam jóval betegebbek. Tehát az én ott egy figyfele voltam, nem egy eset. Tehát nekem nem vágták fel a mellemet, nekem csak belementek a ágyékomon az érrendszerembe, hát ez egy semmi, hát két nap után az embert kidobják röhögve. És mégis úgy éreztem, hogy nem tudok aklimatizálódni hozzá, nem tudok. És ez szellemileg is értendő, tehát, hogy itt minden túl nagy hozzám képest, minden túl erős, minden hatás túl durva, hát mint a kis cica, amelyiket találtam, hogy hát egy világba, ami nem rá van méretezve.
Ez több, mint a betegember félelme az egészségesek világától?
Hát egyrészt a betegember félelme az egészségesek világától, tehát ahol minden az egészségesekre van szabva, és nincs beszámítva, hogy valaki például egy taxiba, ahol üvölt a rádió, és 10 tonna cigarettát már elszívtak benne, nincs beszámítva, hogy én nem vagyok abban az állapotban. Egyszerűen fizikailag egy olyan fájdalmat okoz. De a kórházak sincsenek arra ráállva, hogy itt beteg emberek vannak. Mert a kórházakban is, a magyar kórházakban különösen, nem szerencsésen megtapasztaltam, vagy szerencsétlenül a német kórházat is, bizonyos határokon belül ott sincsenek ráállva arra, hogy itt beteg emberek vannak, kérem, és nem egészségesek. A világ az egészségre van fölépítve. Ez az egyik. A másik meg nem a halálra van fölépítve, hanem az életbe maradásra. És én meg a halál élményével voltam eltelve. Tehát én ott maradtam hosszú hónapokra, évekre. De annak volt nagyobb a vonzása. Tehát olyan, minthogyha lenne egy szerelmed, akit nem tudsz elhagyni. Tudod, hogy a realitás arra kényszerít, hogy hagyd el, de nem tudod elhagyni, mert mindened oda köt hozzá. És ezek nem emlékek, túrót. Az, hogy az ágyékod ott van, a szaglásod állandóan érzi a szagát. Csak ezt a hasonlatot tudom mindig mondani. Tehát ezt a szerelmi hasonlatot. Tehát az fogva tartott, az fogva, tehát a teljesség élménye ilyen teljesen, tehát a teljesség élménye az fogva tartott, még akkor is, hogyha a racionális eszem igyekezett alkalmazkodni, tehát a racionális nem az eszem, a gyakorlatom. Tehát az, hogy előtte is, meg utána is van egyfajta gyakorlatom abban, hogy az ember racionálisan hogyan viselkedik. Hogyha alkalmazkodik, hogyha valami nem tud megoldani, akkor inkább hallgat. És kivár. Tehát egyfajta kivárási taktika. És hát ezt senkivel nem tudja megosztani, nem tudja megbeszélni. Ha megbeszéli, akkor, vagy megkísérli, akkor elzárkóznak. Igazuk van. Én is elzárkodom. Nem biztos.
Elzárkodunk el.
De elzárkodnak. Jó.
Nem, inkább nyugtatnak? Nyugtatni akarnak?
Hülyeségeket mondanak, tehát mint egy gyereknek, akinek elment az esze, egy kicsit meg akarnak nyugtatni. Hát azzal viszont én nem tudok mit kezdeni, hát jó, nincs rajtam mit nyugtatni, szóval nem vagyok ideges. Tehát ez egy nagyon komplikált feladat, csak azért beszélek róla, mert ne beszélek róla, nem tudom én. Tehát nagyon nehéz volt, igen. Tudom.
Csak azért érdekes, nem pusztán azért érdekes, mert ezek szerint a porszívózástól kezdve mindenféle gyakorlati tevékenységet, még meg a gyomkihúzkodást is meg kellett tanulni a lényegében.
Igen.
De ami a fontosabb, hogy a kedvet is meg kellett tanulnia hozzá. Azt megtanulta? Az íráshoz is, a gyomhoz is, a porszívózáshoz is, egyáltalán az élethez.
Az nem nehéz. Az nem a kedv, mert például a visszatérítés után, amikor már nem kaptam morfiumot, tehát nem lett volna indokolt, akkor már a szívsebészeten feküdtem, és felém se néztek, tehát nem, hogy valamit belém adtak volna, meg voltam oldva. Kinéztem az ablakon, és jobban láttam az eget, pedig hát sok néznivaló egy kórház ablakon nincs. A szememnek hihetetlen, mert a test az egy nagyon nagy úr. Tehát a szememnek a kék nézése, az egy rettenetes élvezet, az, hogy az ember él. De ugyanakkor van egy másik fele, amelyik már meghalt, és az az erősebb ebben az állapotban. És ezt a kettőt összecsúsztatni, ami elszürkíti mind a kettőt természetesen, illetve egy állandó ilyen feszültségbe tartja, ami nekem most már nincs, van helyette más, az nagyon nehéz volt, tehát az évekig tartott.
Nekem legelőször már nagyon régen volt ez egyébként, ott vált átélhetővé a halálból való visszatérés jelentése, meg az, hogy az élet mennyivel fontosabb dolog bármiféle nemes halálnál, amikor olvastam Sartre drámáját, az Altonai foglyokat, ahol egy természeti jelenség, az eső, elered az eső, és ez döbbenti rá az egyik főszereplőt, egy nőt, arra, hogy mennyivel fontosabb dolog élni, hogy mennyire nem akar meghalni, sem elvekért, sem másokért, sem semmiféle ügyért. Ez a kék ég, ez nem volt erősebb élmény magának a halálvágynál, tehát ilyesfajta örömöt nem okozott a visszatérés?
Nem, egy más típusú. Tehát miután a kamaszkoromtól, amikor összeomlott a szüleim halálából, összeomlott körülöttem a világ, meg 56-tal, meg november 4-ével, hogy megint dübörögtek a tankok, és ez az egésznek ezzel a kilátástalanságával, és nem, hát ez egy szinte természetes gesztus volt, ami hát a magyar statisztikákban látszik is, tehát az, hogy az embernek az első gondolata az, hogy na jó, akkor vessek véget a dolognak, ha ez ennyire kilátástalan. De sok minden összejött, ami nem egy. Tehát a kamaszkorban az embernek meggondolatlanul bele kellene menni az életbe, én meg nem mehettem bele, mert össze volt éppen dőlve a világ körülöttem, tehát rettenetesen nehéz volt fölnőni, baromi nehéz volt. Nem nehezebb, mint másnak, csak én ezt nehézségként éltem át. Tehát első asszociációban mindig ez a halálvágy jött, és ezért sokat is foglalkoztam vele, mert hát ez lett a szakmám, hogy azzal foglalkozzak, ami van, és abból induljak ki, hogy nekem mi van, mert az az egyetlen kézzelfogható, és abból tudok következtetni másokéra. És hát sokáig ugye a kádárizmusnak ezekbe a vagy akár brezsnyevizmus, tehát az, hogy a világbirodalomnak a feje egy szenilis mozgásképtelen aggastyán volt, akit hátulról injekciókkal és távirányítással valahogy úgy mozgattak a nemzetközi porondok, és nekem ezt kellett eltűrni szótlanul. Hát közben írtam az emlékiratok könyvét, ami végtelenül kimerített a testemet, a lelkemet, mindenemet, elfogyott. És amikor befejeztem, akkor kezdődött egy ilyen feltartóztatatlan belső beszéd, amelyik azt mondta, hogy dögölj meg, nincs kész vége, nem fölösleges. És tényleg megdöglöttem. Tehát magam hívtam elő ezt az egészet, és ezt utána ráébredtem arra, hogy ezt magadnak hívtad elő. És akkor az a hang, amelyik azt mondogatta, hogy dögölj meg, tehát a rajtam kívülálló, vagy a független, amit nem tudunk irányítani, amiben nincs beleszólásunk, illetve állandóan feleselünk vele, de erősebb. Rosszat mond az egyik nap, a másik nap meg jót. Nem tudjuk elválasztani, hogy ez most Mephisto, vagy egy angyal. Ez a problémánk. Ez akkor azt mondta, hogy ezt te okoztad. Na most ez azt jelenti, hogy kék az ég. Tehát élni kell. Tehát azt jelenti, hogy az a meggyőződés mélyült el, ami már korábban is volt, meg amit a Polcálen megerősített, hogy nem szabad. Nem csak azért, mert nem szabad továbbadni valamit, ami rossz, hanem hát mert ez az egyetlen életed, meg nem tudom én micsoda, amit az ember a sarki fűszerestől is tud. Mert az is ezt mondja, amikor látja, hogy rossz kedved van.
Ez más, amiről maga beszél, ez egy, mint amit én kérdeztem, ez egy belátás. Az meg egy öröm.
Én csak ezért mondtam el, mert én csak a belátás formájában értem át, és a belátás az számomra mindig öröm is. Tehát az, hogy képes vagyok valamit belátni, amit az ember elvileg nem lenne képes belátni. De a két dolog azonos, mert van, aki szimbólumokban lát, és van, aki belátásokban. És én egy etikus beállítottságú ember vagyok, tehát ilyen állandó etikai mérlegelés működik bennem. Most elmondtam a rossz oldalát is, meg a jó oldalát is. Vagy azt, amit jónak tartunk, és azt, amit rossznak. Tehát egyszerre mindig a kettő van jelen. És van, aki képekben lát. Tehát azt mondja, hogy kék az ég, és azért, mert kék az ég, tegnap a Kistétényi Melinda azt mondta, állandóan azt mondogatta, hogy ilyen kék még nem volt az ég. Hát nem láttam egész nap felhőt. Ez azt jelentette, hogy ilyen boldog még nem voltam. Biztos minden nap, akkor is, ha felhőt lát, akkor is tud magának valamit mondani, amivel boldog lehet, hogy felhőt lát, de minden esetre ezt mondta. Tehát van, aki ezt a szimbólumot használ. Ezért mondtam én is, hogy mert az, hát én is szimbólumokat használok, hogy amikor a kórház ablakon kinéztem, olyan kéknek az eget soha nem fogom látni. Dubrovnikban láttam egyszer hasonlónak, amíg nem összebombázott Dubrovnikban. Talán azért, mert amikor kinéztem az ablakon, akkor éppen nagyon boldog voltam. De lehet, hogy tényleg különösen kék volt, és ezért voltam boldog. Ezt már nem tudom.
Azt mondta, hogy tulajdonképpen mind a mai napig nem tért vissza igazán, nem tanult vissza igazán, noha évről évre jobban, és valószínűleg sose fog. Ez mit jelent?
Hát éppen az öröm oldalát, tehát amire kérdez, ami az életben élvezet vagy öröm, minden az tulajdonképpen. De van egy distancia különben is az emberbe, és bennem meg egészen speciálisan mindig is volt, ami már majdnem a merevség, majdnem a merev görcs.
Szerintem azt is szégyellő, hogyha boldog, nem?
Nem, egyáltalán nem. Nem, ez nem volt hülyeség, ez valószínűleg így látszom, de nem, abszolút nem. Merev vagyok, merev görcs vagyok, de nem teljesen képtelen a boldogságra. Egyáltalán nem vesztettem el az örömet, csak máshol van, vagy máshogy van. Nem olyan primér helyen van, ahogy az... De a szenvedés se. Tehát a szenvedés oldala se. Nem tudom olyan primér módon átadni magamat az örömnek, de nem is szenvedek olyan primér módon, ha valami rossz ér, hanem más helyen van. Amit a többieknek nem nagyon szabad mutogatni, mert vagy sértve érzik emiatt magukat, vagy örülnek, tehát kárörülnek. Tehát mindenképpen egy nagyon, például most, az utóbbi időben, hát ez a demokratizációval is kapcsolatban van, sokkal elementárisabb ellentéteket váltok ki emberekből, mint korábban. És nem tudom megakadályozni. Holott régebben gazdálkodni tudtam vele, tehát jobban tudtam vele gazdálkodni.
Ellenérzéseket? Ugye?
Ellenérzéseket, dühöt, gyűlöletet akár, amit régen mindig csak a hátam mögött, és nagyon nehezen érzékelhetően kaptam. Azt most szemtől szembe, telefonon, levélen, folyóiratban, rádióban, mindenhogy, magyarul és idegen nyelveken, szóval ez most jön. Az mindig, tehát a buddhistáknak van egy ilyen tanítása, hogy mindig az történik veled, ami benned van. Tehát mintán bennem most van egy jóval nagyobb distancia, amit viszont nem én csinálok. Eddig én csináltam, mert így jött ki az életutamból, és így jött ki a gondolkodásomból. Tehát ahogy az életutamat földolgoztam. És ezért ez egy olyan látszatot teremtett, hogy ezzel óvatosan kell bánni. Én ezt nem éreztem így, most látom. Most viszont nem ilyen látszatot nem teremtettek, hogy velem óvatosan kéne bánni, mert éppen én bánok nagyon óvatosan. Mert állandóan mérlegelem, hogy mi az, amit mondhatok, és mi az, amit nem mondhatok. Sokkal határozottabb voltam régen. Éppen az, hogy most sokkal nagyobb felületeket hagyok nyitva, és őrizetlenül.
Azért, mert nem érdekli, nem foglalkoztatja?
Hát nem nagyon foglalkoztat. Tehát az a kis önvédelmi rendszer, az leépült, és én figyelem azt, hogy nehogy most van egy régi életkép, egy új életkép, és van egy halálkép. Tehát ez tulajdonképpen három. Tehát, hogy itt a háromban ne védsek. Tehát ennek az egyensúlyát ne sértsem meg.
De ez egy belső dolog? Szóval úgy értem, kényszeres?
Nem kényszeres. Az óvatosság az nem kényszeresség. Késztetés. Uh-huh. Tehát nincs megrendelője. Ez az egyetlen provokatív vonása egyébként, amit meg szeretnék őrizni. Tehát az, hogy általában mindig van mindennek megrendelője, de ennek nincs.
És ezt miért nevezi provokatív vonásnak?
Azért, mert a megrendelőt aztán mindig valahova lehet kötni, és akkor be lehet a dolgot sorolni, tudja? És ha valaminek nincs megrendelője, akkor nincs. Szabadság, az ennek például örülni tud.
Maga azt mondta, hogy különféle politikai ideológiák vagy gondolatrendszerek próbálkoztak azzal, hogy az egyenlőséget megteremtsék a földi világban, amely, mint mondta, volt a szenzualitás szintjén megvan. Miért rendeződnek ezek a vágyak olyan nagy ideológiákká, amelyek aztán embereket képesek megmozgatni, akár már öncélúan is onnantól kezdve? Vagy más célból, inkább így mondanám?
Hát az ember egy nagyon mély vágyának megy utána. Tehát az a szép, hogy egy olyan vágyat, vagy egy olyan törekvést próbál átvinni a társadalom szintjére, és hát ma már a tömegtársadalmak szintjére, tehát még globalizálni is, vagy mint a francia forradalmárok, akik először megpróbálták univerzalizálni ezt a vágyat, tehát hogy azonos vagyok a többiekkel, és jogom van ehhez az azonossághoz, mert én is ugyanúgy születtem, mint mindenki más. Ez a, ugye a francia forradalom, vagy a felvilágosodás egyik alapelve, hogy ez egy nagyon nagy felfedezés, csak ez a felfedezés az én megítélésem szerint nincs rendesen a helyére kötve. Tehát, hogy ez hol igaz és hol nem igaz, vagy hol lehet igaz és hol nem lehet igaz. Hát minden esetre a 20. századnak a végén látható, mint a két nagy extrém kísérletet, a fasiszta egyenlőségi kísérletet és a kommunista egyenlőségi kísérletet, a maga összes katasztrófájával és az összes több 10 millió halottjával, akik a mi halottjaink, magunk mögött tudjuk. Most azért már látható, hogy esetleg ezekkel a evolúciókkal vagy revolúciókkal talán rossz helyre kötjük be. Az egyenlőség az a szenzualitás szintjén egzisztál, az a tere, az, hogy nagyon primitív tér, és egy végtelen tér ugyanakkor. Tehát az, hogyha az két ember ránéz egymásra, akkor az égvilágon semmi nem szükséges számukra, se a beszéd, se az érintés, se semmi, és körülbelül tudják egymásról, hogy a másik hol áll, milyen a karaktere, mi várható tőle, és ehhez képest aztán a kommunikációnak az összes többi formája, vagy ennek az igazolása, ennek az alapérzésnek, vagy a cáfolata, és akkor konfliktus van. A konfliktusok általában úgy szoknak végződni, hogy azt mondja, hogy már az első pillanatban megmondtam pedig. Tehát az első érzés, az első, megláttam és szerelemre lobbantam. És aztán vagy elnyomom, vagy nem nyomom el, tehát ennek az az elve, azért szükségeltetik másrésztről, hogy ez valamilyen módon szociálisan, tehát a társadalom szintjén kanalizálva legyen, mert ha mindenki utána menne, éppen azért, mert nem kis csoportba élünk, hanem nagy csoportba, akkor a káosz állna elő. Tehát a társadalom nem szervezhető se a szenzualitással, tehát nem emelhető át a társadalom szervezés elvévé.
De magyarázzal, hogy miért nem?
Hát azért nem emelhető át, mert nem működik a társadalom szintjén. Tehát a kommunisták is megpróbálták azt mondani, hogy ez, gyerekek, hát egyenlőek vagytok, hát mondjatok le a vagyonatokról. Nem mondtok le, elvesszük. Elvették, elosztották újra. Mindenki elégedetlen volt vele. Az is, aki kapott, az is, akitől elvették. Legfeljebb azok, akiknek már nagyon régóta volt, azok belenyugodtak. Tehát az arisztokraták jobbára belenyugodtak, mert nekik már 800 éve, 500 éve, 300 éve volt, hozzászoktak. De a kispolgár, aki kapta, az nem nyugodott bele abba, hogy kapta, lopta, elvette, rabolta, a Dunába lőtt valakit miatta. Nem tudta a lelkismét, és még akart. Tehát ez így nem megoldható. Ez az sem megoldható, az egyik, hogy az egyik nemzet az magasabb rendű, a másik meg alacsonyabb rendű, és ezt el kell fogadniuk az alacsonyabb rendűeknek, sőt olyanok is vannak, akiknek azt el kell fogadni, hogy kiírtsák őket. Ez sajnos nem elfogadható, a világ legalábbis eddig nem fogadta el, a nagyhatalmak összefogtak, és fogták, és kitekerték a Hitler nyakát. Még akkor is, hogyha nagyon sok híve volt, és még maradt is bőven. Ez így nem megy. Tehát ez nem megy. Tehát ez a vágy a társadalom szervezés szintjén egyszerűen nem működik. Ennek a vágynak a kielégítése, a vágy maga működik, csak a kielégítése nem működik.
Köti ezt, amit maga szenzualitásnak nevez, tehát az az érzékelés, ha jól értem, az érzékelés biztonsága és ösztönössége. Azt mondja, ha azt követnénk, az káosz lenne. Miért?
Én a szenzualitáson az érzékelésnek az egyenlő képességét, adottságát értem. Azt, hogy ez nem csak az ember számára egyenlően adott, függetlenül attól, hogy ez egy intelligens ember, vagy nem intelligens ember. Fiatal ember, öreg ember. Nő ember, férfi ember. Magyar ember, hottentotta ember.
Nem függ kultúrától, életkortól
semmi? Kultúrától se függ nagyon érdekes módon, mert ha függene, akkor egy ausztráliai benszülött nem tudna mit csinálni egy ausztráliai kinszülöttel, tehát egy ausztráliai bevándorlottal, de hát nagyon jól meg tudták oldani a dolgot, az egyik kiirtotta a másikat, alig maradt belőle valami, és azok meg védekeztek, mert azok is ugyanabban a szisztémában éltek, védekezés, támadás, háború. Ez is a kommunikációnak egyik formája. Tehát fölmérem, hogy a másik ellenségem-e vagy barátom. Ha van tapasztalatom arról, hogy vannak ellenségeim, és van ilyen tapasztalatom, akkor elkezdek védekezni. Ha van tapasztalatom arról, hogy vannak ellenségeim, akkor elkezdek támadni. Ez mondjuk hozott anyag. Ez különösebben nem kell tanulni. Ezt nevezem szenzualitásnak. Tehát ez inkább a szenzualitásnak a negatív oldala. A szenzualitásnak van nagyon pozitív oldala.
Tapasztalat kérdése.
Nem, ez nem tapasztalat, mert ez, hogy mondom, hozott anyag. Tehát ezt a gyerekek épp úgy tudják, a csecsemő tudja.
Hogy ki az, hogy van ellenség és van barát?
Igen, tehát amikor a csecsemőt kiszedik az anyából, akkor ordít. Ha visszateszik az anya hasára, az anya mesztelen hasára, akkor elhallgat. Ha úgy születik, klinikán születik, hogy kitépik, akkor hosszan ordít, sérül. Ha úgy születik, hogy a szülésnek egy más módszerével, akkor, és rögtön az anya testére kerül, akkor nyugodtabb, akkor nem ordít annyira. Hát ez, hogy mondjam, előre be van táplálva. Ez a bizonyos dolgokról a teremtés, vagy a jóisten, vagy nevezük akár minek, gondoskodik. A szenzualitás az etikát uralja, a gondolkodásomat hajlandó uralni. Tehát az ember bizonyos dolgokat tud, de a saját tudása nem elegendő. A szemét egy ovális alakban jobbról balra felé menve, tehát a szájtól a tőlem jobb szemen át, a homlokon, bal szem, vissza a szájhoz, egy oválisan, tudományos kísérletek tanúsága, járatja. Állandóan azt nézzük, hogy a másik, ellenőrizzük, hogy a másik hazudik, vagy tényleg azt mondja, amit gondol, mi a célja, mit akar velem. Az ember egy magányos lény, erre szüksége van. Azzal szemben is, akit szeret, azzal szemben is, akitől tart, és azzal szemben is, akit az ellenségének nevez, vagy az ellenfelének. Na most hiába tudom én, hogy az orvostudomány azért van, hogy rajtam segítsen. Hiába tudom én, hogy azt mondják erről, hogy egy jó orvos és egy kiváló ápolónő. Ellenőriznem kell a szemén, hogy az-e nekem. És ha megbizonyosodtam, hogy az, semmi nem színezi el ezt az előzetes tudásomat, akkor átadom magam a dolognak. Holott a testem esetleg tiltakozik, illetve biztos, hogy tiltakozik olyan esetekben, amikor nem én tőlem függ. Sőt, mondom, akkor még a tudatommal is megpróbálom megkerülni, nem tudom, de megpróbálom megkerülni a feltétlen reflexeimet, és úrrá lenni a feltétlen reflexeimen, ami nem tudok úrrá lenni. Ezt viszont nekik kéne tudni, tehát hiába, hogy ezen én nem tudok úrrá lenni, ezt tudniuk kéne. Tehát ők azt mondják, azzal vigasztalják magukat, hogy ez gyorsan elmúlik, és ki fogja bírni, mert a statisztikai átlag az, hogy ki bírja. Az ő szenzualitásuk meg van zavarva a szakmájuk által.
Magyarán ez egy komplex dolog, ez a szenzualitás. Ha jól értem, mindaddig, amíg el nem téríti valami, de most nem erről beszélünk, hogy mit téríti el, hanem arról kezdtünk el beszélni, hogy akkor honnan van a vágy, hogy ezt az egyként mindenki számára adott képességet átültessük az életünk más területeire is. Tehát honnan jönnek aztán ebből a társadalom szervező elvek, a különfélék?
Hát én azt gondolom, hogy éppen arról van szó, hogy ez egy olyan dolog, amit el lehet téríteni. Az ember meg is tudja a másikat téveszteni szenzuális hívásokkal, szenzuális jelekkel, simogatással, csókkal, behizelgő hangokkal. Tehát az, hogyha a hangomat elmélyítem, akkor az már sokkal kellemesebb, mint ezen a túl magas érvelő hangon beszél. És akkor buggatja egy kicsit a hangját, és akkor a másikba benn van. Olyan jelzéseket ad, tehát a közösségnek, vagy a közelségnek olyan jelzéseit adja taktikai okokból, amelyeket aztán nem vált be.
Én szenzuális képességeim folytán miért nem látom át, hogy ez most nem igaz és hamis? Mert hiszen nem csak a hangját hallom, hanem van róla előtapasztalatom, látom az arcát, vannak áruló jelek.
Ez a pont, ez a forduló pont, ez a leglényegesebb pont. Azért, mert mind a ketten involválva vagyunk, mind a ketten bele vagyunk építve az érdekek rendszerébe is. Tehát nekem érdekem, hogy elhiggyem, amiről tudom, hogy nem igaz.
Meg például mert szerelmes vagyok bele azért?
Például egy olyan emberbe vagyok szerelmes, akiről tudom, hogy ez nem fogja viszonozni, ki fog használni, tönkre fog tenni, mert a szenzualitás szintjén szükségem van rá, és ezt a szükségletet nem tudom magamtól megtagadni. Ez az egyik változat. A másik változat pont ennek az ellenkezője, hogy tudom, hogy egy érdekemet érvényesíteni akarom, hogy ez szükségletem-e, valódi szükségletem-e, vagy nem, az egy más kérdés. Tehát valamit el akarok érni. És ezért nagyon sok mindenre hajlamodó vagyok, és akkor a szenzualitásom az, ami egy eszközrendszert, az eszközöknek egy részét biztosítja ennek az elérésére. Tehát mit tudom én, a híres nyugat-európai menedzser iparnak, tehát az egész menedzserségnek egyik lényege ez, ezt tanítják is nekik, tehát hogy a különböző jeleiket és eszközeiket, szenzuális jeleiket és eszközeiket miként vessék be, és holott ők ezt egymásról nagyon jól tudják, mert ugyanarra a kurzusra jártak, tehát hogy a gesztusaik közül melyik mit jelent, az erősebb állat győz, tehát amelyik ezt jobban működteti, nagyobb a efficienciája.
Hallatlan befolyásolni fogja a másik.
Igen. Azért, mert ezelől nem tud a másik kitérni. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy önnek szép a szeme, hiába tudom, hogy hazudik, mert egyrészt belenézek a tükörbe, és látom, hogy abszolút nem szép, de mondjuk az önértékelésem hibásan működik, és tényleg szép. Tehát nincs mit, nem tud az ember kitérni. Nem, bókok elől nem tud kitérni, ha azt mondják, hogy nagyon okos, akkor elhiszi, holott tudja, hogy az okossági skálában nem ott áll, ahol a nagy filozófusok, és azt is tudja, hogy nem hülye, de hát magát be tudja körülbelül lőni, de mégis el fogja hinni, vagy 5 percre elhiszi, vagy tehát ez beléhatol, hát a világ belénk hatol. És ezt vagy az érdekeink alapján, vagy a vonzások és választások alapján ezekbe az utcákba belemegyünk a tudásunk ellenére. A szociális életnek, tehát a közösségi életnek minden szintjén egy nagyon erősen működő effektus, illetve effektusrendszer, amit nem tudunk eltekinteni. Tehát ezért ez önkéntelenül beleszövődik a szociális mozgalmak rendszerébe is.
Na, hogyan?
Több arca van, hogy hogyan, több módja van, hogy hogyan többféleképpen, nem egyféleképpen. A revolúció az azt az arcot mutatja, azt a képet mutatja, hogy meg akarom valósítani azt a meggyőződésemet, hogy a többiekkel egyenlő vagyok. Azt a vágyamat, hogy a többiekkel egyesüljek. Megértessem magamat, illetve a többiekbe feloldódjak, és megértsenek engem. Minden revolúciónak ez a célja. És az első óráiban ezek eufórikus órák, ezt át is éli.
Átéli mondjuk, most maga revolúcióról beszél, de bármilyen nagy tömeggyűlésről hadd beszéljek én, ami most mindegy, hogy milyen színű, ott valóban átéli. Szóval a tömeghez való tartozás az bizonyára egy nagy élmény, és ilyen értelemben is élmény, de miért élmény az ideológia szintjén? Ez nem világos, mert aztán hazamennek, és tovább élteti őket ez
nem,
az eufória.
Nem, két különböző dolog ról beszél együtt. Én ezt elválasztom. Tehát azt mondom, hogy a revolúció az egy fajta, a másik fajta a dolgoknak a konzerválása, tehát egy helyzetnek a, csak erre nem találok megfelelő szót, ami a revolúciónak az ellentétje lenne, de amiről maga beszél, az a tömeghisztéria, az egy másik dolog. Az nem annyira az individuális, a személyes közösség vágyából, hanem a horda ösztönéből származik, és ez két teljesen különböző dolog, tehát az, hogy...
De összekeverednek, nem?
Hát összekeverednek, de a fasiszták egy nagy gyűlést tartanak a Hősök terén, akkor ott egész más arcokat lát az ember, mint amikor 56-ban a egymás karjába karolva jönnek az egyetemisták és a nem egyetemisták a bentérről. Akkor a testnek egész más jelei, tehát az egyik esetben valami ellen szól, valaki ellen szól, a másik pedig értünk van. Tehát az együttlétnek két teljesen különböző fajtája. Máshonnan ered. Az egyik az individuumból ered, a személyből, tehát amely minden személybe benne van, és oda is tart.
Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más érzékeli, második rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Második rész.
Köszönet neked, Ízis, minden elemek úrasszonya. 12 napi sebes lovaglás után íme célomhoz értem. Hipata, Tesszália gyöngyszeme tornyosul előttem. Imhol a házni, Miló uzsorás uram tanyája. Itt rejtezik tehát a hőn áhított kincs, amiért annyit várattam. Te beász, barátom, örökre hálás vagyok neked, amiért lehetővé tetted, hogy a mesés csodákkal torkig töltekezzem. Na, csak lassan a testtel. Való, hogy közelébe jutottam, de hogyan szerezzem meg azt a bűbályos erőt, mely a felhőkig emel? A szívem majd kiúrik Tokjából, ha csak rá gondolok is. Hej, Lucius, ne légy gyerek! Vágj neki bátran szemtől szembe. És éppen ez az. Hogyan fogok Pamphile szemébe nézni? És vajon nem lát-e tüstént a vesémbe?
Ki vagy, hogy így veszettül vered az ajtót?
Miló urat keresem fontos ügyben.
Aztán hoztál-e magaddal valami arany vagy ezüst tárgyat, mert más nem fogadunk el zálogul.
Levelet hoztam neki a korintoszi Démeásztól.
Levelet? Hát az nem sok. De hadlám, kiféle vagy.
Ó, a ruhádról ítélve nemes úrfi. Bár elég vastagon lepapor.
Szép leányzó, ezt majd később. Itt a levél, fogd és jelents be uradnak, de szaporál.
Ó, de haragos lettél, csak meg ne harapj. Légy szíves, várj odakint, amíg megtudakolom, hogy uram fogad-e.
Csak menj, várok türelemmel.
Ez aztán a kellemes meglepetés. Démiász barátom erről mélységesen hallgatott. Kedves látvány, formás kis tompora mélybájosan mozdul, válaszul minden lépésére. Fehér vászon ruhája szép hívű combocskákat takar. És ez a tünemény itt él Miló házában. Hey, Lucius Fortuna nem fukarkodik kegyeivel.
Légy be, idegen! Az úr szívesen lát. A lovadat majd ellátja a fiú. Jöjj utána. Kérlek, erre! Erre!
Isten hozott minálunk nemes Lucius.
Minden jó te ház népének!
Kérlek, Lucius, nevesd meg az én szegényes odumot, ülj le, ide. Pamphile kedvesem, add át a helyedet a mi kedves vendégünknek. Tudod, Lucius, úgy félünk a rablóktól, hogy láme két széken kívül nem tartunk több ülő alkalmatosságot, más bútort sem. Ez itt hűítvesem, Pamphile, jelkedvesem, állj ide mellém. Drága jó Démeászom, milyen nagyszerű vendéggel kedveskedett nekünk. Ó, hát mesélj, hogy mint van ő maga, a feleség és a cselédség.
Amikor elindultam, nagyszerű egészségnek örvendett, a felesége szintúgy. A cselédsége az...
Tudod, Lucius, amikor én legutóbb Korintoszban jártam, bizony annak már jó néhány esztendeje. Menj is, Pamphile, kedvesem.
A derék Miló szavakban nem fukarkodik. Pamphile odaadással hallgat. Konyba szelidített haj, finom ívű nyak,
de...
Karcsú termet.
Benni kell.
A férjénél minden bizonnyal magasabb. Így kéz a kézben ők a családi tűzhely. A hűség és az erény szobra.
Hol is hagytam el?
Most Pamphile szeme rám villan. Egyenesen az arcomba döffele. Hatalmas embert, világot elnyerő szürke szempár. Egy jégpillantás, amely a hátam is felszántja. Lucio Simettos, a játszma elkezdődött. Nincs visszaút.
Én sem maradtam adósa, természetesen, hát szerényebb körülmények között. Na nem, kedves Luciusom, beszéld el nekünk, milyen vágyok vezéreltek téged a mi szép hipatánkba.
Jó néhány földrészt bejártam már, ám az a sok szép és vonzó történet, amit Hipatáron, na meg Larissáról, e tartomány két gyöngyszeméről járja, különösen felcsigázta érdeklődésemet. Ez vezérelt Derék Milo, és jó Pamphile, semmi több.
Ha. És pusztán ezért, illetve természetesen ezért így hosszú utat megtenni, igazán jeles cselekedet. És mondd, milyen volt az utad? Mert amikor én Korinthoszba igyekeztem...
Miló, kedvesem, vendégünk készségesen elmeséli Töviről hegyire viszontagságait. De ne kívánt, hogy most tegye, hiszen nézd, milyen porlepte, és bizonyára fáradt is. Engedd kérlek lepihenni, hogy holnap újult erővel beszélhesse el színes kalandjait.
Igaz? Milyen igaz, bocsáss meg Lucius mohóságomért, mennyire röstel.
Zavarba hozom, Milo. Pamphile kegyesen a szívembe látott.
Látok én messzebbre is.
Fotis, fogd a vendégünk podgyászát, és helyezd el, hová is?
A kertre nyíló szobába, ott fog megszállni, az lesz az övé.
Pont. Bás szoba a legszebb valamennyi közt.
Aztán lányom, egy-kettő, forraj vizet. Hadd teljék öröme vendégünknek egy jó frissítő fürdőben.
Köszönöm gondoskodástokat, de szívesebben mennék fürdőházba, inkább majd holnap reggel. Legfőbb vágyam most egy akármi fekhely, ahol végre kinyújtózhatom. Engedjétek meg tehát, hogy mindkettőtöknek jó éjszakát kívánjak.
Neked is, nemes Lucius.
Jó éjszakát. Jöjj, uram, a szobád erre van. Ez a szobád. Egyenest Korinthoszból jössz, uram?
Nem is épp egyenes, de onnan, Fotis.
Én még sosem jártam ott. Szép vidék?
Szép.
Örömest faggatnálak róla egy másik alkalommal, ha fáradalmaidat kipihented.
Szívesen veszem, Fotis, bármikor.
Itt a cseréptál. A korsóban állott vizet találsz. Jaj, a szárítókendőt majd elfelejtettem, már is hozott.
Ez volna tehát Milo uram legfényesebb szobája. Az ő szemében minden bizonnyal az. Se baj. Fotis arca bájos, barna ősszemek, göndör fekete haj. Nagyon a kedvemre való.
Itt vagyok, uram. Tessék a kendő. Hogy szereted a fekvést? Jól felpolcolva a fejed alatt, vagy csak úgy simán, egy párnával?
Csak úgy simán, egy párnával.
Ahogy kívánod.
Fotis?
Igen, uram.
Kedves vagy és figyelmes.
Örömmel vagyok szolgálatodra, uram. Szép álmokat.
Jó éjszakát, kedves. A szép álmok veled kezdődnek, kicsi lány. Vajon lesz-e folytatása?
És végre felvirradt a várva várt reggel. Ott álltam Hipata főterén feszült idegekkel. Repülni, repülni, szívem ezt dobogta. S rá egy gondolat imígyen folytatta. Ó, boldog madarak, kik nem vagytok a föld sarához kötve. S míg arcokból, szemekből lestem kőben, fában a titokzatos jelet, mely a vár csodának nyomára vezethet, eszembe villant, Birhen a néném is e városban lakik. S már-már indultam házát felkutatni, midőn valaki nevemet sutt.
Lucius, jól látok? Édes öcsikém, hát te vagy az?
Némi, Birhenna néném, hát ez valóban csodálatos. Épp rád gondoltam, és te megjelensz.
Lucius öcsém Hipatában. Csípjetek meg, lányok, nem hiszek a szememnek. Na, ezt te már? Vagy te én csontjaimon én ugorjak a nyakadba.
Ó, néném, boldog vagyok, hogy újra látlak.
De téged mi szél hozott erre? És hol laksz?
A kíváncsiság űzött egészen idáig. Világlátás, vagy mi? Na, féle kettelés.
Na, nagyöcskös. Nem szoknyában jár az véletlenül? Na mindegy, a te dolgod, fiam. Arra válaszol, hogy hol laksz?
Közel a városkapuhoz. Miló uzsarás uramnál. Kedves hely.
Miért nem mindjárt a Tartaroszban? Tudod te, fiú, hogy hol szálltál meg? Egyáltalán honnan vetted azt a címet?
Egyik barátom ajánlotta, aki itt járt akkor e házban
telepedett. Persze, meg. És te kapva kaptál rajta. Szégyelheted magad. Hát ez a rokoni szeretet?
Nénikém, bocsáss meg. Nem szerettem volna a terhedre lenni. Kifogásodat pedig nem értem.
Hová tartasz te most?
Fürdőben, énikém, az utazás mocskától megszabadulni.
Elkísérünk. Vigyázz, fiam, velük. Nagyon vigyázz. Az a nő a hárpiák egyike. Ha meglát valami szemre való csinos ifjút, szíve mentel mohósággal telik meg. És ha nem kapja meg azt, amire teste lelke éhezik, a bosszútól semmi sem riasztja vissza.
Drága némikém, lám még mindig zöldfülű tacskónak tartasz.
Nézd, a férfi akár gyerek, akár ember, mind zöldfülű. Diannára mondom, kedves öcsikém, féltelek. Makacságodat pedig nem értem, hiszen házamban, és ezt anyád, drága nővérem emlékére mondom, minden a tiéd is.
Drága nénikém, semmi okom sincs rá, hogy Milót, vendéglátó gazdámat ott hagyjam. Ígérem azonban, hogy téged minden másnapon meglátogatlak, és kérni foglak, hogy mesélj anyámról, akit olykorán elvesztettem.
Lucius, lásd, könnyezem, ahogy nézlek. Arcod minden ízében szakasztott másra vagy az én drága szalvéjámnak. A szemed, az orrod, a hajad. No, de nem akarlak könnyekkel zsarolni, hanem ma este bédre szeretettel várlak. El kell jönnöd, különben megharagszom. A házamat városszerte ismeri, könnyen oda találsz. Megérkeztünk, ez itt a fürdőház. Pitiás kenőmestert keresd, és hivatkozz rám. Este találkozunk.
Minden bizonnyal, nénikém. Ég veled! Víz, 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 újra csak víz. 12 napig port akarcs, ma már másod ízben mosdat az ég akarata. Egyszer a föld forrásai, most meg az ég csatornái álltak. Kence, kenőcs, illacer, a pokolba veletek. Most fürdök a legtisztábbra, hiszen nincs szűzebb az esővíznél. Nicsak Fótis, mit látok, te főzöl?
Bizony nem minden nap láthatsz így, uram. Hanem te alaposan megáztál. Hamar gyere ide a tűz közelébe.
Megyek bizony, megyek.
Dobd le a ruhád és szárítkozz meg szaporán. Ja. Itt ez a nagy vászonterítő. Tekert magad. Milyen pompásan festesz benne. Akár egy szónok. Tán megfáztál. A peplonodat felaggatom száradni. Nagyon csinos vagy így. Mondj valamit, uram, valami beszédfélét. Szónokhoz illőt. Én közben kavargatom az ünnepi mártást, de az ne zavarjon.
Milyen ünnepre készülsz?
A nevetés ünnepére. Holnap lesz. Ilyenkor mindenféle tréfa járja. Szónokolj már, uram, csupa fül vagyok.
Milyen ügyesen forgatod azt a kanalat. És milyen szépen mozdul el a csípőd is.
Folytasd, uram, figyellek.
Én nem mond mindig, hogy uram, 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 uram. Lucius a nevem. Szólíts Luciusnak.
Hallgatlak, Lucius.
Édesen mondott, Fótis. A fülemnek édes muzsika. És milyen szép a hajad. Holló feketesége versenysötétik a galambok mély kék nyaktollával. Megengedett, hogy megcsókoljam. Itt, 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 itt a fülednél, ahol ezek a pihék ragyognak.
Uram, a mártás.
Bőröd illata akár az aszúból.
Vigyázz, uram, nehogy az asszú mézes édessége epévét találjunk keseredni benne.
Egyetlen csókot, Fótisz. És mit bánom én, ha utána engem sütsz meg pecsenyének? Kérlek, Fótisz, a gyönyörű szádat. Nem, 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 ne az arcodat, a szádat.
Eresz, Lucius. Ne. Most ne. Az úr és asszonya minden pillanatban betoppanhatnak. Őket is hazaveri az eső. Kérlek.
Ja, most nem. Akkor mikor, ha most nem?
Nyugodj meg, Lucius. Ma este mindenki korán lenyugszik. Erőt gyűjteni a holnapi napra.
Tehát ma este? Jaj, csodálatos az élet. És te vagy a legcsodálatosabb. Baj van.
Mi a baj?
Ma este Birhanna nénémhez kell vendégségbe mennem. Te majd megszököm. Jó lesz így, kicsi Fótisz.
Te tudod, uram?
Lucius, a nevem Lucius. És igenis tudom, rohanni, repülni fogok hozzád, de ugye várni fogsz.
Várni foglak, Lucius.
Hé, Lucius, hadd mutatlak be tanácsadómnak és barátomnak. A neves Quincianusnak. Ez itt Lucius öcsém Korintoszból, ő pedig Quincianus, házunk esze, lelke.
Örülök, hogy látlak, de régi fiú. Nénél sokat beszélt rólad, és meg kell mondanom, egyetlen szavával sem túlzott.
Uram, megtisztelő, hogy így vélekedsz rólam, és bízom benne, hogy személyedben néném is helyesen választott.
Ezt találkozásunk örömére ígyuk, Lucius. Egészségedre.
Egészségedre, néném. Néked is jó, Quincianus.
Egészségedre, barátom.
Milyen pompás itt nálad, nénikém. Kristályok, aranyezüstedények, káprázatosan rakott asztalok. Igazán válogatott társaság.
Csak nem azon a furcsa figurán akadt meg a szemed, Lucius?
De bizony azon. Jupiterre mondom, különös alak.
Ő házunk kabalája. Telifron a neve. Nagy mókamester. Tréfái epekesednek.
Még nem sokat láttál városunkból, igaz, Lucius?
Annyit csupán, amennyit fürdőbe menett a szemembe ötlött. A fürdőház igazán elsőrangú.
Pompás vidék ez, Lucius. Az egész tartomány hozzánk jár szórakozni.
És Larissa?
Larissa. Izmok feszülése, paták dobogása, duhaj bíztatás és ordító recipe ferrum. Kocsiversenyek és életre halára menő gladiátor küzdelmek színhelye. Larissa varázsa, vér, minden mennyiségben.
Hipatér, más.
Pompás ború, kitűnő étkek, kockajátékok, fürdők, színházi előadások, Róma nyüzsgése és a falu csöndje itt egyaránt megtalálható.
Hozám, de legfőképpen arról nevezetes, hogy talán szerteföldön nincs annyi szerelemre kiéhezett szuka, mint amennyi a városban összegyűlt.
Na, ez aló Tesszália egyetlen városa sem kivétel. Larissa épp úgy hemzseg tőlük.
A szerelem sok bűbájt és titokzatosságot fogan, s a nőstények minden titkoknak tudói. A te házi asszonyod is valami eféle. Legalábbis ezt tartják róla.
És nem riadnak vissza semmitől. Tudok olyat, akinek fülét, orrát, tár még mi egymását is levágták, mert lépre ment nekik.
És ekkor szörnyű történet következett. Kétes hőse egy gonosz asszony volt, Larissa Béli, ki előbb hites urát emésztette el, majd a halotta törző fiatal embert sunyi praktikával itt-ott megmetszette, hogy a levágott tagokból bájitalt főzhessen. A gaztetre fény derült. Ám okulni belőle alig ha tudhattam, mert a bor, melyet a szolgák aranyérckupákba sűrűn töltögettek, ifjonti fejem bévül ködbe vonultam.
És most mindannyian a holnapi szent ünnepre ígyunk.
Éljen a virágság!
Drága néném, nem avatnál be engem is, mi ez?
Holnap öcsém ősi ünnepre virradunk. Mi vagyunk az egyetlen nép a földkerességén, amely a napon a nevetés istenének újjongó, bolondos szertartással hódol. Lucius, ha valami kacagtatott réfát kieszelnél erre az alkalomra, biztosan elnyernéd vele hatalmas és mindig mosolygó urunk kegyét.
Gyönyörű este, ez nénikém, de Ha másút is helyt akarok állni, mert akarok, Jupiter látja lelkemet, akkor most mennem kell. De majd holnap, holnap újult erővel veletek örülök, majd meglátjátok. Mennem kell, Foltiszvár, drága kis ékszer fortuna ajándéka. Szedd a lábad, Lucius. Valami fényesség pislákolom ott. Talán Fótisz hagyott égve egy mécsest, hogy könnyebben a házra találja. Úgy van. Helyben vagyok. Ez az a porta.
Jaj!
Magasságos istenek! Mintha őt hallottam volna. Mi történt? Valaki ott lapul a kapu mélyedésében. Felémusol, hamar a kardomat. Ott egy másik, ott még egy. Ezek martalócok, nem lehetnek mások. Ízisz nevében megálljatok! Ereszétek el a lány, különben széthasítalak benneteket! Ő van az egyik! Pusztulj átkozott! Te is nem arult! Itt vágy, gazember, te sem menekülsz! Ah, végük van. Hang nélkül elomlott mind. Fótisz! Fótisz, merre vagy? Élsz még, kicsikém?
Csöndes egy uram, felvered az egész várost. Itt vagyok, nyitom a kaput.
Jó vagy, kedves. Nincs semmi baj, hogy csöppet se véd tovább. Oda kül hevernek dögszámra.
Az egekre, uram, mit tettél? Szörnyű állapotban vagy. Gyere gyorsan a szobádba, le kell pihenned.
A szobámba, mondod, lefektetsz? De te is mellém fekszel, ám ahogy délután megígérted. Egy hőstől lesz, lány. Végeztem velük, levágtam őket mind.
Csillapodj, kedves jó Lucius. Feküdj szépen ide, a sarudat majd megoldom én.
Fótisz, add a kezed. Ajúj fölém, hogy csókoljam a szád.
Rendben van minden, Fótisz?
Igen, asszonyom.
Akarom,
alaposan elalszott. Alszik már?
Rejte is.
Alszik, úrnőm.
Ne, azt hiszem, ne a vagy hős magamra.
Szúszok akár a fújtató.
Hol vagy?
Ma egy akad csak ki győztesebb nálad. A mámor.
Merre vagy?
Íj magasra emel dühött titok szomjad. Meglátjuk majd Héroszi tetted, hogy köszönti fényével a holnap.
Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A második rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Miló Gáti József, Pamphile Olsavszki Éva, Fótis Császár Angela, Birhena Máté Erzsi, Quincianus Kalóf Flórián. A felvételt Kosárszki Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
A regény rádió változata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.